Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársa Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeni Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Nem így terveztük, hogy ilyen témákról beszélgetünk, mint ami főleg az adás elején sorra kerül fogalmazni, nagyon udvariasan, amikor a hét elején beszélgettünk. Szó volt arról, hogy beszéljünk-e még a Bayern Dipsérőt, azt mondtuk, hogy nagyon messze van. Amikor múlt héten még a kupa meccsek előtt voltunk Spanyolországban, akkor szó volt arra, hogy na, akkor folytassuk majd tovább valami Real Madrid Barcelonával. Az is oka fogyottá vált a kupa kiesés miatt, azért, mert pillanatnyilag Athletic Bilbao, Granada és Miranda és Real Sociedad kupa meccseket nézhetünk. Viszont Jürgen Klinsmann segítségünkre sietett azzal, hogy most azt lehet mondani, hogy teljesen váratlanul berendette, hogy ő köszöni szépen, de nem kér a jövőben a Hertha kispadjából. Tehát ez mennyire lepett egyébként meg?
Hát eléggé. Főleg az, hogy nagyjából azt mondta, azóta eredeti közlemény lényege, hogy nem érezte a bizalmat, és hogy anélkül nem lehet ilyen helyzetben dolgozni. Hát kicsit erősnek érzek, tekintve, hogy egy tél alatt jóval több pénzt költött el annál, mint amennyit mondjuk Dárdai Pál évek során, vagy akár egyébként bármelyik utódja, mert azért emlékeim szerint a Herthának szerintem még nyári költekezése sem volt 70 millió felett.
Hát a Herthának ez volt az abszolút klubcsúcs, amit most elköltöttek télen. Ez ugye először nyáron döntötték meg a klubrekordot, ami az átigazolási összeget illeti, és aztán erre valami irgalmatlan összeget rápakoltak a télen. És ugye nehéz azt mondani, hogy te vagy a vezetőedző, meg benne vagy a Hertha felügyelő bizottságában is, ez nagyon fontos, vagy sport vezetőségében. Elköltöd az Isten pénzét is, és nem érzed a bizalmat, nekem ez így nem ért akkor sem annyira össze, és az azóta történtek, azok csak azt mondatják velem, hogy ez még inkább nem ér össze.
Ugye, talán annyiban tisztult a kép, ha jól emlékszem, tegnap is volt egy ilyen Facebook beszélgetése.
Hát Facebook live-ot csinált konkrétan egy negyed órásat.
De ahogy a Kicker is arról írt, hogy igazából számára a fő problémát az jelentette, hogy nem hosszabbítottak vele szerződést, pedig ő már januárban nagyon hosszabbítani akart.
Ez így van. Sőt, olyannyira hosszabbítani akart, hogy amikor az Egyesült Államokban voltak edzőtáborban, akkor volt több megbeszélés is. Préc és közte, Préc, Gegenbauer elnök és közte. És mondták, hogy egyelőre jobb a békesség, nem hosszabbítunk, mert maradjunk inkább, ezt utána beszélgessünk hosszabbításra. Ugye 2 évet kért.
Igen.
Meg volt még egy érdekes kérése, ilyen záradék formájában szerette volna a szerződésben rögzíteni, hogy a fiát visszahozza a Hertha.
Ez ilyen pofátlanság.
Visszahozza Svájcba, és amikor ezt meghallotta az elnök, nem is tudom melyik újság írta tegnap, valamelyik német újságból olvastam, hogy üvöltve között, hogy elő szó se lehet, mert elege van abból, hogy Dárdai és Csovics után itt a harmadik edzőzsinórban, aki a fiát oda akarja venni az első csapathoz. Ez ilyen többet nem lesz egyelőre a Hertánál. És ugye ő már akkor azt mondta, hogy akkor ő most utazik haza az edzőtáborból, és már nem is lesz edző. Végülis sikerült maradást bírni. És akkor jött ez a lemondási történet, amit a tegnapi ilyen negyedórás verbális álmok futásában részben még azzal is indokolt, hogy nem tudott Préccel a szakmai kérdésekben dűlőre jutni, és azt mondta, hogy neki nincsen elegendő hatásköre a megfelelő munkavégzéshez a Hertánál.
Hát kvázi azt mondta, hogy ő egy menedzser akar lenni, nem egy sima vezetőedző, ami már egy ilyen idejét múlt konstrukció.
Ez így van. Tényleg ezt mondta. Ami ugye azért érdekes, tudta, hogy hol, mert tudta, hogy Németországban ez a konstrukció van, nem az angol által istenített konstrukció. És ugye zavarta az, hogy Préc ott a kispadon, zavarta az, hogy Préc adott esetben bele dumál dolgokba. Minden zavarta, de azt gondolom, hogy látva Bayernnél korábban végzett munkáját, meg az ottani problémáit, szerintem Jürgen Klinsmann legnagyobb ellensége az Jürgen Klinsmann.
De akkor egy kicsit utaljunk vissza arra, tehát, hogy hát önmagában egy érdekes egót sejtett az ember, akit novemberben kineveznek az idény végéig, és januárban már új szerződést követel magának. Mert azt azért túlzás lenne állítani, hogy a Hertha szárnyalna vele.
Hát igen.
Tehát azt mondom, hogy Čovićnál átlagban több pontot szerzett vele a csapat, ha jól emlékszem, ott Čovićcsal 11 meccsen 11 pont, Klinsmannnal 10 meccsen 12, plusz egy kupa kiesése mérleg. De hát azért ugrásszerű javulásnak, legalábbis a szerzett pontokat tekintve azért nem mondanám, illetve a bizalom hiányára panaszkodni tényleg ilyen befektetés, csak utána az mondjuk több, mint komikus.
Főleg úgy, hogy tudja mindenki azt, hogy ő a befektetőjüknek.
De Lars Windhorst.
Igen, ő az abszolút bizalmi embere.
Tehát egyik az, hogy Dardaiéknek azért sem volt mondjuk jelentő, vagy lehetőség ilyen befektetésekre, mert Windhorst az kvázi nyártól kezdte inkább belepumpálni a pénzt a klubba.
Hát konkrétan nyáron vette meg a először kisebb részt, és aztán még hozzátett valamelyik, aki most úgy van 49%-a a klub élén.
Tehát a többieknek nem is volt erre mondjuk kifejezetten lehetősége. Tehát ugye azért csinált érdekes dolgokat még Klinsmann, hogyha már szóba ejtetted a fiát Jonathant, aki ugye hát félig amerikai, félig német, a szülei révén.
Ja, bocs, még annyi kiegészítés, hogyha a fiát visszahozhatja, azt mondta, akkor a felesége is át tudna költözni Berlinbe végre. Tehát még ez is benne volt így a pakban.
Akik a Messi Szentgálemben játszik a fia, most a Messi az idézőjelben.
Nem Lionel, ha jól sejtem, erre gondolsz.
Gondoltam. De ugye a fia kapcsán azért érdemes azt megjegyezni, hogy Petri Zsolt adott a Nemzeti Sportnak egy interjút néhány héttel ezelőtt, ahol hát érdekes dolgokat mesélt a két Klinsmannról. Ugye többek között volt egy nézeteltérés közöttük, hogy szólt nekik, hogy játszom már azt a tartalékcsapatban, mert jönnek játékos megfigyelők megnézni Jonathant, de hogy állítólag az utolsó pillanatban szólt már Petriéknek, és akkor ők nem változtattak a kezdőcsapaton, amire ki akart, és hát nem tudom milyen üzenetet küldött nekik, de nyilván nem lehetett szép. De közben a médiában egyébként dicsérte őket, meg küldött valamelyik meccs előtt Petrinek és Dardainak, vagy valamelyiküknek egy üzenetet, hogy milyen szép lenne, hogy a munka megkoronázásaképp a fia az bemutatkozhatna a Bundesligában. Amire Petri azt nyilatkozta nekünk, hogy hát azért egy furcsa felfogásra mutat, hogy egy ilyen képzett edző úgy gondolja, hogy a fiának helye lenne Bundesliga 1-ben, amikor igazából a padra se nagyon fér oda. És hát ugye amikor Klinsmann jött, Petrinek mennie kellett, de hát nem menesztették Petrit, hanem egy időre szabadságra ment, aztán az utánpótlásba került, és gyakorlatilag még 24 óra sem telt el Klinsmann menesztése óta, visszakerült az első csapathoz. Ugye Klinsmann érkezésekor az egyik feltétele az volt, hogy hozza magával a stábját.
Ez így van.
Na, de az alapvetően által így szokott lenni.
Hogy ott hozta magával a Köpkét, aki aztán január 1-ével vissza is ment a német szövetséghez, ugye?
Így van, akinek a fia egyébként szintén a Hertába játszik, ha jól emlékszem.
De hát az milyen idiótaság már, hogy van egy kapusedződ, aki évekig dolgozott együtt a kapusokkal. Éppen Jástein nagyon dicsérte Petrit a kickerbe. És azt mondom, hogy rendben, oké, hozhatod a saját stábodat, Te hozol másfél hónapra egy embert, és azért elküldöd azt az embert, aki évekig dolgozott együtt a kapusokkal. Hát ez elképesztő amatőrizmusnak tűnik legalábbis számomra. Tehát akkor, már hogyha hozott volna magával egy kapusedzőt, aki azt mondja,
két
hogy
amíg
én vagyok, addig ő is van, az a szerződése, addig tart a szerződése, amíg nekem, azt mondom, hogy jó, rendben. De hát másfél hónapra minek hozol kapusedzőt, amiből a másfél hónapból mondjuk azt mondom, hogy 10 nap ráadásul még a téli szünet is.
Fogalmam sincs valami őszintén. Igazából ugye sokan kérdezték tőlem akár Twitteren, akár más formában, vagy telefonon, vagy írószóba. Volt, aki azt mondta, hogy a helyette rúgtak ki a Klinsmann, ugye ez messze nem. De mi így van, Klinsmann mondott föl. Én azt gondolom, hogy ez is önmagában sokat elmond valakinek a jelleméről, hogy végigcsinál egy ilyen folyamatot. Kialakít egy keretet, és amikor már tényleg nincsen semmiféle lehetőséged azon a kereten változtatni, nem akarnak segbe billenteni, és akkor a bizalom hiányára hivatkozva úgy mond le, hogy közben a sportvezető testületben ő maga is ott van. Uh-huh. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem val egyenes jellemre, és nem val tisztességes útra. Tudta, hogy Németországban milyen a rendszer. Tehát tudta, hogy van egy elnökség, van egy sportigazgató, van egy edző. Nagyjából mindenütt elhatárolhatóak a feladatkörök, hogy kinek mi a dolga. Az igazolásokért alapvetően mindig is a sportigazgató felelt. Most úgy igazoltak, hogy Klinsmannnak jó legyen. Azt rúgták ki a keretből, meg azt lehetetlenítették el a keretben, akiket Klinsmann nem akart ott látni.
Így van.
Ugye Dudát azt Angliáig üldözte, aki azért volt olyan dárdai fél év, amikor szinte egyedül cipelte a helyet át a hátán. Kalut azt kipasszolta a keretből.
Igen.
Mindent megkapott, amit kért. Na most, akkor ezek után mi az a rész, amire azt tudja ő mondani, hogy nem bíztak benne? És én ezt nem bírom megfejteni azóta sem.
Hát ez a szerződés történet, csak ez a baj, hogy szerintem Klinsmann esetében vannak azért ilyen edzők szép számmal, hogy sokan nehezen tudnak elvonatkoztatni Klinsmann a játékos, és Klinsmann az edző, mint karrier szempontjából. És azt mondom, hogy volt játékosként, meg amit játékosként letett az asztalra, nyilván lehet azt mondani, hogy a világtörténet valahol legjobb német játékosai közé tartozik, de azért mondhatjuk, hogy mondjuk a 80-as évek második felének, 90-as évek közepének egy emblematikus alakja volt a német labdarúgásban.
Hát meg akár én azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy a Premier League-ben a legjobb német játékos volt.
Hát azt nem tudom, de ugye a Tottenhamnél azért még mindig nagy...
Igen.
Vagy örömmel gondolnak vissza rá. De hogy ez ennek az edzői munkájával, illetve az emberi kvalitásaival, ennek nincsen köze. És hogyha az edzői pályafutását nézzük meg, hát akkor, hogyha még nagyon finoman akarok fogalmazni, akkor is azt mondjuk, hogy ellentmondásos. Ugye volt a válogatottnál 2004 és 2006 között.
Igen. Nyert egy VB bronzot.
Ugye itt annál azért kicsit árnyaltabb a kép, hogy ugye van egy olyan vonal, hogy azt mondják, hogy na, itt Löw csinált mindent a válogatottnál, és hogy a két edző utána 2006 utáni pályafutása is ezt erősíti. Ez nem teljesen igaz beszámolók alapján. Ugye ezután jött egy egészen katasztrofális idény a Bayernnel, sőt nem is volt egy teljes idény.
Hát nem.
Ahol ugye az volt a cél, hogy na majd ő viszi át a modernitásba a klubot, helyette volt mindenféle, mit tudom én, feng shui, meg meditációs szoba, meg energiaáramlás, meg Buddha szobor az edzőközpont tetején.
Ott másokban volt, szintén FC Hollywood volt a Bayern, tehát.
De ugye ami ott azért riasztóbb volt, az, hogy ott arra lehetett hallani, hogy taktikailag azért nincs sok köze a dolgokhoz. Illetve ami szerintem még problémásabb az, hogy általában a munkamorálja sem volt éppen kifejezetten magas, illetve az edzések intenzitása. Mm. És hát, ha jól tudom, Lám mondta azt, hogy gyakorlatilag egy idő után már ők rakták össze a taktikát.
Azt nem tudom, erről részéről nem tudok, hogy milyen a munka morálja. De tényleg teljesen véletlenül tegnap előtt találkoztam egy nagyon kedves német ismerősömmel, aki futballozott hajdan a Hamburgban, meg a St. Pauliban. És akkor most már úgy lassan nyugdíjas, tehát elég sok mindent látott. És így beszélgettünk, és szóba került ugye Klinsmann is, már csak azért is, mert amikor ott ültünk, akkor jött meg mind a kettőnknek ugyanabban a pillanatban a telefonjára a kickernek a gyors értesítése, hogy Klinsmann lemondott. És ő mondta azt, hogy amit te is pedzegettél, most ugye azért mi messzebb vagyunk Németországtól, mint ő német emberként, hogy azt a 2006-os VB csapatot, oké, hogy Klinsmann volt a felelős vezető papíron, azt a VB csapatot már Löw irányította, és ő csinált mindent. Uh-huh. És azért, hogyha ezt egy Németországból érkező ex-futballista mondja, azt hajlandó vagyok elhinni. Meg hajlandó vagyok azáltal más szemüvegen keresztül nézni az egészet. És igen, el kell ismernem, hogy én annak idején örültem annak, hogy Klinsmannt kinevezték a Bayern vezetőedzőjének.
Hát sőt, hatalmas meglepetés, meg szomorúság volt, hogy ott hagyta a németeket 2006-ban.
Ez így van. De aztán, amikor ugye megkapott egy olyan csapatot, amivel minden nap kell dolgozni, mert azért ez egy óriási különbség a szövetségi kapitányi munka meg a vezetőedzői munka között, hogy kell minden nap melóznod a csapattal, vagy látod őket egy hónapba, egy hétig legfeljebb. És a folyamatos munka az most már azért, bárhogy is nézzük, másodszor feneklik meg neki Németországban. Uh-huh. És azért az amerikai szövetségi kapitányi munkáját is sok mindennek merem mondani, azért a sikertörténettől kegyetlen messze van.
Hát a Sports Illustrated-ben volt egy rövid véleménycikk Klinsmannról, és azt elolvastam, mert kíváncsi voltam, hogy Amerikából hogyan nézik ezt az esetet. És ott is nagyjából hát a konklúziója az volt a cikknek, és szó szerint ez volt, tehát ezt nem én mondom, ez volt a záró mondat, hogy Klinsmann edzőként egy szélhámos, hogy az amerikai pályafutása az jól indult, de hát a többség az nagyon rossz volt, és hogy mellébeszélés, hatalmas ígéretek jellemezték, de hogy igen kevés tartalom. És hát ugye aztán 18-ban nem is sikerült kijutni a világbajnokságra, nem ő vitte végig az egész selejtező sorozatot, ha jól emlékszem, hanem még a vége előtt távozott. De hát ő ígért azért VB előtt döntőt, azt hiszem 2018-ra. Meg amerikai labdarúgás megreformálását, és a többi, és a többi. Na visszatérve a Bayernre, most megtaláltam a Lám könyvben ezt az ominózus részt, közben lefordítom.
De a németi van, akkor ide.
Nem, angolban megtaláltam, csak mert le volt mentve, csak majd lehet, hogy kicsit akadozok a fordítás miatt. Tehát azt írta Lám a életrajzi könyvében, ami elég nagy botrány keltett anno. Azt mondta, hogy az összes, nagyjából 8 hét elteltével az összes játékos rájött, hogy ez Klinsmannnal nem fog működni. Hogy az idény hátra levő része a kármentésről szólt. Klinsmann kísérlet kudarcot vallott. És akkor még hozzáteszi, hogy gyakorlatilag Klinsmannnal erőnléti edzéseket végeztünk, szinte semmiféle taktikai instrukciót nem kaptunk, és a meccsek előtt a játékosok beszélték meg, hogy milyen taktikával lépjünk pályára, és hogy volt egy olyan mérkőzés, ahol fél időben bejött az öltözőbe, és csak annyit mondott, hogy gólt kell szereznetek, és ennyi. És ez volt a félidei beszéd. Szóval nyilván ez már csak feltételezés, és nagyon rossz indulatú feltételezés, de nekem nagyon az jön le, hogy Klinsmann nem nagyon akarja egy klubvezetőjegyző munkájával járó napi szintű stresszt és munkamennyiséget, hanem ő valami kényelmesebb, de azért jól fizető munkára hajt. És hogyha jól tudom, ő még azt most fel is vetette a menesztés után, hogy ő valami szakmai igazgatói szerepet.
Nem. Ő azt mondta, hogy ő menedzser, ő angol típusú menedzser akart volna lenni a Hertánál.
Aha.
Na most, amit te mondasz, és igaz is, hogy a napi szintű munka kevés, akkor azt vajon tudja, hogy egy angol menedzsernek mennyivel többet kell dolgozni, mint egy német vezetőedzőnek?
Igen, de a menedzsereknél azért elég gyakori, az persze edző váltogatja, hogy mondjuk nem ők tartják az edzéseket, és akkor ezek úgy kényelmes. Elüldögél az irodába, esetleg rálát az edzésre, valaki elvégzi a piszkos munkát, valaki felméri neki az ellenfeleket, tehát ő szerintem ez ilyen elég minimalista vonalon.
Jó, akkor mit csinált volna a Hertánál? Megmondta volna, hogy igazoljátok le a fiamat, aztán következőben igazoljátok le valaki, mert ennyi? Vagy mit szeretek?
Igen, meg összerakja a kezdőcsapatot körülbelül.
Jó, de úgy azért nagyon nehéz összerakni egy kezdőcsapatot, hogy a napi munkába nem veszel részt. Tehát azért azt gondolom, hogy bizonyos szintig még a legnagyobbak is, akik aztán tényleg mindent megtehettek volna, lásd még Ferguson, tehát bizonyos szintig ők is belefolytak a napi munkába.
Persze.
Azt gondolom, hogy ő szerintem így ő egész egyszerűen nem azt mondta, hogy bocs, elrontottam, amit szerintem mondania kellett volna, hanem nagyon elegánsan letolta másra a felelősséget, most éppen Précre. Oké, persze szintén nem kell okvetlenül tűzbe menni, hiszen azért az is nagyjából biztosra vehető, hogy a dárdai távozásában ő is nagyon keményen benne volt lévén. Egyrészt nehezen fogadta elő is azt, hogy a fia ott van a keretben, mármint dárdai fia.
Uh-huh.
Meg amikor a Hertha ugye hullámvölgybe került a dárdai távozásával járó tavasz elején, akkor nagyon nem állt ki mellette.
Uh-huh.
És inkább a saját seggét féltő üzemmódba kapcsolt, mint sem olyan üzemmódba, hogy na, oldjuk meg együtt és előre. Pedig közte meg dárdai között azért játékosként nem volt rossz viszony, hiszen azért a hát legjobb sikeréből csak együtt vették ki a részüket, akár a szereplést, ha nézem, akár bármást, ha nézek meg. Meg azért ők építkeztek elég szépen a Hertánál. Csak ugye Préca azt mondta, hogy neki egy támadó felfogású csapat kell, vagy látványosabb stílust játszó csapat kell.
Na igen, de itt közben ugye kvázi nulla befektetéssel.
Így van. Tehát amihez viszont hát a szájkaratén kívül nagyon sok minden nem volt adott.
Körülbelül azt költhette el Dárdai, ami játékos eladásból bejött.
Jó esetben?
Jó esetben, igen.
De még az sem mindig. És ugye azért ilyenkor ezt nagyon nehéz megítélni. Az, hogy Klinsmannnak ezek után, hogy van két ekkora égése Bayern Hertha, főleg a másodiknak a hogyanja, hogy ezek után van-e jövője a német labdarúgásban, azt nem tudom. De én azt mondom, hogy szerintem klubedzőként már nincs.
Klinsmannnak? Hát kizártnak tartom.
Jó, láttuk hülye klubvezetőket elég sok helyen, ezt tudjuk mindenki.
Ugye egyébként elmondta, hogy ők annyira rendbe rakták a csapatot.
Szerintem Palermóba kellett volna neki dolgozni.
Hogy annyira rendbe rakták ezt a csapatot, hogy most a bennmaradás jövőre meg már európai kupa szereplése.
Hát akkor azt nem is mondtam. Ez volt a búcsú üzenetében is, hogy idén meg lesz a bennmaradás, jövőre menjetek szépen az Európa Ligáért.
És aztán a BL.
Aha, ez a búcsú üzenetében is benne volt. Na most azért tervszerű működésben, meg kelet erősségben, nagyon el kell azon gondolkodom, hogy a Hertha benne van a mezőny első felében, de szerintem nincs.
Mármint miben?
A tervszerű működés
ja.
És a kelet erőssége együttese alapján benne van a Hertha a mezőny első felében. Nem az első 6-ba, 7-ba, amelyik mehet a kupába, nem, az első 9-be, de szerintem nincs.
Hát most egyébként az a nagy kérdés tényleg, hogy merre indulnak el, hogy oké, hogy Windhorstnak nincsen többségi tulajdona, hiszen ez nem is lehet neki.
Így van.
De hát azért talán nem egy hogy mondjam, illúzió azt mondani, hogy valószínűleg nagyon nagy befolyása van a klubon belül.
Ez abszolút így van. Ugye 9 fős a sportvezetői testület a Hertánál, abból 4 hely mint hozté.
Hát igen, de azt mondom, hogy valószínűleg az informális befolyása is azért
200 millió.
Nagyobb annál, miután ő adja a pénzt.
200 millió olyan legyen is.
De, tehát az a kérdés, az, ha jól tudom, a klubvezetőség, vagy legalábbis Préc, Matart sajtótájékoztatót, hogy innen merre indulnak tovább. Egyáltalán, hogy Klinsmann maradhat-e elnökségi tag, vagy felügyelőbizottsági tag.
Azt nem Préc dönti el.
Hát nem Préc, de hanem szerintem fölötte döntik el, csak ezek után szerintem az is egy
furcsaság lenne. Én azt mondom, hogy egy etikai kérdést kell lenne, és nem szabad engedni.
Hát azt mondom én is, igen, hogy ezek után nagyon érdekes lenne, ha bármiféle beleszólása lehetne még a dolgoknak egy ilyen panaszáradat után. Ha csak mondom, Klinsmannnak nem az a célja, hogy kitúrjon bizonyos embereket, és szerezzen magának egy állást még a Hertán belül.
Figyelj, hadd kérdezek valamit, hogy tényleg kezdtem már röhögni. Te ezt elképzelhetőnek tartod, hogy Klinsmann marad az elnökségben, és addig furkálódik, amíg kirúgatja a Précet és visszajön a kispadra? Vagy ez már szkifi?
Szerintem nem fog visszajönni a kispadra. Tehát azt lehet, hogy egyébként egy ilyen klubmenedzseri szerepet képzel el magának, ahol majd ő dönti el, hogy ki legyen az edző, meg az átigazolások, meg ilyenek, de hát azért nyilván ez a vezetőségnek is lesz egy-két szava. És mondom, én meglepődnék, hogyha ott maradna a klubnál bármilyen kapacitásban is. Csak hát nagyon, nagyon érdekes lesz látni, hogy Windhorst meg a vezetőség melyik irányba viszi ezt a klubba. Hiszen egy kiesés azért igencsak megtörni ezt a lendületet és a befektetéseket.
Az egy másik mondja, azért 6 pont.
Így van. Annyiben, valamivel messzebb vannak a kieső zónától,
mint volt a Klinsmann érkezésekor. 13 forduló a hátra a bajnokságból. És azt nem mondom, hogy könnyű a Hertha sorsolása összességében.
Most Paderborn-nal játszanak a hétvégén.
Ez például egy olyan meccs lesz, ami abszolút iránymutató lehet a számukra. Nyilván az is kérdés, hogy kit választanak edzőnek, mert az már egyfajta stílust is meghatároz. Ugye Schwarz jöhet szóba, én azt gondolom egyébként, hogy Labbadia lesz.
Niko Kovácsot is olvastam.
Niko Kovács nem akar a nyárig dolgozni. Uh-huh. Tehát ő a... mit is írtak? Álomjelölt, azt hiszem ez volt a meghatározás Niko Kovácsra. Aha. Hogy ő az, aki az első számú kiszemel, de ő nyárig nem akar dolgozni. Na most az is egy jó kérdés, hogy kibírja ezt a Hertha, hogy most szerzett egy tűzoltót, teszem azt Nurit, aki ugye most ott van másodedzőként, és ő fog hétvégén irányítani.
Igen.
Vagy azt mondják, hogy nekünk végleges megoldás kell, akinek a szerződése adott esetben a másodosztályra is érvényes. Mert szerintem itt sajnos muszáj abban is gondolkodni, hogy ebből akár kiesés is lehet. Uh-huh. Nekem a Hertha téli igazolásai azok egyrészt nem mindegyik tűnt feltétlenül megtervezetnek.
Hát a Tusserő még nem is csatlakozik, ugye?
És most már lehet, hogy nem is fog.
Hát itt már megvették.
Oké, de most már azt írták, hogy lehet, hogy nem is fog csatlakozni.
Hogy nem fog tovább adja.
Tudom én. Tehát, hogy beintenek majd a vége, hogy mégsem. Tehát már ezt is olvastam tegnap, vagy tegnap előtt. Maga másik, ami szerintem alapvetően Berlinben nem biztos, hogy helyes gondolkodás volt. Tehát ők nagyon nem akarják elfogadni azt, hogy pillanatnyilag hol a helyük a futballtérképen, és nem 5 lépésből akarnak eljutni, ahova szeretnének, hanem kb. Félből.
Aha.
Tehát nekik például tényleg lenne mire építeni, hiszen azért az U19-es bajnokcsapat, ami most nem akarok hülyeségben, talán 2 vagy 3 éve nyerte meg a német korosztályos bajnoki címet, tehát az össznémetet, nem valamelyik izét, Berlin tartományt, vagy ilyesmi, azért az egészen ígéretesen futballozott. Mögöttük lévő korosztályokban vannak korosztályos német válogatottjaik is. Uh-huh. Gondoltuk például Dárdainak a középső fiára is, aki azért... Véletlenül az ő esetében biztos, hogy sokkal kevesebb szó érni a házért, hogyha Dárdai Pál lenne a vezetőedző és a Marci lenne a keretbe.
Hát én neki beszéltem az akkori U17-es, amikor U17-es EB-n játszott, akkor én beszéltem a német szövetség kapitányjal, és ő nagyon-nagyon dicsérte.
És ugye ő középhátvédet játszik.
Igen.
Plusz pár olyan játékost, akit egy éve még a legnagyobb német csapatok is nézegettek, mondjuk Starkot. Azokat olyan szinten eltemették, hogy az tényleg nagyon-nagyon rossz nézni. Tehát fogalmam sincsen, hogy főleg Klinsmannnak, mi volt a szándéka ezzel a csapattal. Tényleg nem tudom megmondani. Uh-huh. És ez nagyon szokott idegesíteni. Hozzáteszem, a Hertha az sohasem volt benne mondjuk a 10 kedvenc német csapatomba se.
Uh-huh.
Tehát én nem, valamiért nem szerettem őket.
Van 10 kedvenc német csapatod?
Akkor a 10 általam leginkább szeretett német csapatban, akkor így mondom, jó? Ami egyébként a Dortmund speciál belefér.
Aha.
Tehát gyerekként, amikor nézegettem még mindent a Sportfogadás című sárga újságba, meg a Zatainzen olykor-olykor sikerült elcsípni egy-egy ránt, már gimnáziumi koleszosként, mert akkor már Budapesten jártam iskolába, középiskolába, és a koleszba volt Zatainz otthon, még nem.
Aha.
És akkor néztük a ránt, és akkor berlini csapatok közül nekem a Blau-Weiss 90 Berlin volt az, amelyiket szerettem.
Nem, tenisz Borussia?
Nem, a Blau-Weiss 90 Berlin.
Aha.
Tenisz Borussián csak röhögni szoktam mindig, amikor a legrosszabb teljesítmény nyújtó német csapatok listája kell elő, és azt nagyon okosan megnyeri mindig.
Hát egyébként nyilván ennek elég összetett okai vannak, de hát hogyha megnézzük a fővárosi csapatokat a nagy bajnokságokban.
Hát erről írtam, London, talán pont a nem
igen, is London, mondom. Lisszabon, Párizs, Róma. Hát ezeknek a fővárosoknak a klubjai, azok teljesen más szintet képviselnek, figyelj, mint a Hertha.
Tök egyszerű. Azt hiszem 54 UEFA tagország, vagy tagszövetség van.
Uh-huh.
54-ből 53 tagszövetségnek van országos bajnok csapata a második világháború utántól.
Ja igen, oké, azt akartam mondani, hogy előtte volt a Herthának, de az még nem Bundesliga volt.
Szerintem pontosan fogalmaztam.
Igen.
A második világháború utántól egyedül Berlin az, amelyik Németország, tehát Nyugat-Németországban, a Kelet-Németet hagyóban Dinamo Berlin az nyilván uh-huh. volt NDK bajnok, de Bundesliga, illetve jogelődben nem nyert Berlin csapat bajnoki címet. Ami azért egy egészen döbbenetes dolog. Nemzetközi kupát meg...
Intertotó kupákat nyertek, meg azt hiszem UEFA kupa elődöntőjük
volt a 70-es években.
Ugye Bélbe egyszer voltak, amikor még királyek játszottak.
Így van, egyébként az több helyen téves, ez pontosan így van. És ezt akartam mondani, hogy több helyen téves, hogy a csoportkör után kiestek. Ott az élik megkülönböztetni, hogy az két csoportkör volt, így van. Ott volt ködbe játszott mestől kezdve minden abban az időszakban.
Hát nem is tudom, Chelsea-ba is játszottak, talán a Milánnal. De...
Na szóval is még annyira főváros, hogy másfél tucat fővárosnak van nemzetközi kupát nyert csapata.
Uh-huh.
Na és ugye Berlin abban sincs benne.
Uh-huh. Hát ez Lisszabon, London, Párizs benne van.
Hát, meg még jó pár. De például, nem, Budapest is benne van.
Aha. Szóval, ugye igen, azt mindig, azt mondom, ezt Klinsmann is elmondta, hogy az alvó óriása Hertha. Most meg egyébként most már öngyilkos küldetésről beszél, tehát elég most lehet, változnak
igen.
A nézetei.
Tehát az az alvó óriás, én azt mondom, hogy annyi altatót vett be ez az alvó óriás, hogy a mi életünkben nem fog fölébredni.
Hát nyilván azt nem tudom, hogy mennyire előnyös, hogy azért egy baromi nagy hodályban játszanak.
Semennyire. Ugye a Herthának már többször, több helyen előkerült, hogy kéne egy új stadion. Van rá egy közösségi kampány is, Jaréna címmel, tehát a Ja Arena, uh-huh. ezt mondták össze, borzasztóan szellemes szóhasználattal. Ez a kampány már pár éve tart, benne vannak politikusok, sportolók, közéleti személyiségek, de egyelőre még lehetetlen akár csak elkezdni is az építkezés, mert ez a területről tudtom, már nincs egyesség, de nem is ez a baj, hanem az a baj, hogy az olimpiai stadionnal még több évig érvényes bérleti szerződés van, amit mindenképpen ki kell tölteni, tehát nincsen benne pontosan 100%-os fizetési kötelezettségjáró felmondási díj van benne.
Uh-huh.
Ami egy nagyon ostoba és rossz szerződés. Azt hiszem, tehát 23-ig van ez a szerződés, bár erre az esküt nem lehet tenni.
Hát mint... mondjuk addig talán el lehet már kezdeni építkezni, hogyha ennek megvalósulnak a feltételei.
Igen, csak ugye milyen pénzből kezdesz el építkezni? Hát nyilván azért a Hertának állótőké az nincs. Uh-huh. A forgótőké az meg a mindennapi működéshez kell neki. Uh-huh. Tehát nem úgy van, mint ami a Bayernnél van, egy Festgeld kontónak hívják. Tehát gyakorlatilag a Magyarországon az ilyen bankbetétnek nagyjából felel meg, vagy ilyesminek, az ajátán ilyen nincs. Azt meg azért azt gondolom, hogy Windhorst sem fogja...
Hát a stadion azért az más.
Az, hogy már így van.
Más kategória.
Az egy másik kategória. Tehát a Hertának ez a stadion nagy. A Bundesligában messze-messze a Herta stadion kihasználtsága a legrosszabb. Tehát a Düsseldorf a második...
Úgyhogy legrosszabb... darabszámra nincs kevés nézője a Hertának, csak ugye a kihasználtságot nézem, mert ez tényleg egy baromi nagy stadion.
Baromi nagy stadion, ugye 50 ezer pár száz az átlag nézőszám jelenleg. Ugye ez egy 70, legalább egy 75 ezer stadion, de lehet, hogy 78, ezt pontosan nem tudok mondani. De lényeg az, hogy a kihasználtságban annyira rossz, hogy a második legrosszabb kihasználtságú arénát birtokló Düsseldorf is több mint 10%-kal jobb kihasználtsággal dolgozik. Nézőszám átlagban persze, ekkor a Bösszmann nagy hodájában benne van az első felében a mezőnek, nyilván Dortmundot, Münchent azt hírből se veri meg. Ugyanakkor, ami nagyon-nagyon durva, hogy Berlin az mondjuk az, hogy 3,8-4 millió lakosú város, és egész egyszerűen a futballnak ez a szintje képtelen 75 ezer embert megmozgatni, hogy ne húzzatok ki a stadionba. Uh-huh. Ebben a szezonban azt hiszem Berlin még nem volt teltház.
Nem tudom, hogy ennek egyébként mik lehetnek az oka, hogy ennek történelmi gyökerei vannak. Bár én még egy korábbi olvasmányomban arra emlékszem, hogy ott még azt mondták, hogy hát a kelet-berliniek is mentek a falhoz, mert hogy a Hertha akkori stadionjából lehetett hallani a morajlását, és akkor tudták, hogy ha gól van, és akkor úgy tűnt, hogy nem tudom, ez a szabadság jelképe volt, hogy mit tudom én.
Fogalmam sincsen, azt tudom, hogy ez egy nagyon átfogó kampánynak kell, hogy legyen, hogyha oda tényleg nézőket akarnak tartósan kivinni. Tehát volt már Hahó Hertás kampánytól kezdve, vasúti izén át sok minden.
Ugye Deutsche Bahn volt nekik az egyik, sokáig az egyik főszponzoruk, nem?
Igen. És a főszponzorok se kapnak kevés pénzt most, tehát az is egy tisztességes összeget kapnak most is. Tehát nem tudom megmondani azt, hogy mi lett. Oké, a stadion elhelyezkedése az szar, tehát kín van azért eléggé a város szélén.
Ja, azt emlékszem, igen.
Meg azért a kényelmi szempontokat, ha megnézed, a metróton is azért sokat kell javulni a pályáig, emlékeim szerint. Ugyanakkor tök szép helyek említettem, mint a Jesse Owens fasortól kezdve elég sok minden van.
Igen, hát ez egy ilyen külvárosias rész abszolút, és ez ugye egy hatalmas komplexum, nagyon sok zöld terület veszi körül.
Tehát úgy, arra emlékszem, amikor találkoztunk ott a stadionnál, még nem is annyira megbeszélt módon.
Igen.
15-ben. Tehát ahogy az a Juventus-Barcelona
BL-döntő
volt, és ott. Tudunk Fülöp Laci volt kint, akit föl kellett készíteni a meccsre, tudjátok meg te, és akkor valahogy a stadion oldalába találkoztunk ettől.
Igen, hát mi többen voltunk kint, nekem volt akkreditáció.
Én nem tudom, én te vele találkoztam, azt tudom, mással nem.
Hát azt hiszem most ennyi elég a Hertáról, elég sokat.
Szerintem életemben nem beszéltem ennyit a Hertáról.
De majd még visszatérünk erre, mert nyilván érdemes lesz követni, hogy alakul a vezetőedzők sorsa vagy sora, kik és mikor jönnek. Ugye mondom, ma már lesz egy sajtótájékoztató, ma még nyilván meglepődnék, hogyha azt mondanák, hogy találtak valakit.
Én nem lepődnék, ha azt mondanák, hogy Bruno Labbadia.
Hát mindegy, ez nem sokára kiderül, de ugye egy olvasói, már azt sem tudom, hol vagyok, hallgatói kérdésként felvetődött, hogy beszéljünk kicsit erről a tervezett Bene Ligáról.
Te vagy a második olyan ismerős, aki a podcastra azt mondja, hogy olvasói.
Jó, vannak.
Az első az azt mondta, hogy szoktad hallgatni az Eliopot? Igen, olvastam már. Tehát ilyenről tudok, egészen magasrangú beszélgető partner volt az, mind a kettő, aki között ez lezajlott.
Na, pár éve. Aki nem tudná, hogy mi ez a Beneliga, vagy legalábbis mi ez a terv, ezt kérlek foglald össze nekünk pár szóban, vagy ugye ez a, sok szóban.
Ez egy sokatszor előkerülő holland-belga, vagy ha te úgy tetszik, német-alföldi kezdeményezés, akik a legjobb csapataikkal szeretnének egy új ligát létrehozni, hogy annak segítségével növeljék a bevételeiket, illetve csökkentsék a lemaradásokat a top 5 bajnoksághoz képest. Ugye ez utóbbi egy kimondott cél most a legutóbbi ötletparádé kapcsán. Most fordult elő először, és talán ezért lett ez felkapottabb a korábbi ötleteknek, hiszen amit akkor is lehet olvasni ilyenről, amikor én még a Nemzeti Sportnál dolgoztam, pedig az legutóbb 2011-ben fordult elő, hogy legyen ilyen közös bajnokság. Először van nagyon komoly piackutatással megtámogatva. Tehát ugye a Deloitte-ot kérték fel arra, hogy nézzen utána, hogy egyrészt milyen társadalmi elfogadottsága lenne ennek a bajnokságnak, másrészt pedig milyen gazdasági lehetőségei lennének egy ilyen sorozatnak. És azért az utóbbi az nagyon meggyőző volt mindkét ország számára. Ugye, ami miatt ez előkerült, hogy miért kell sietni, az inkább egyébként a belgák miatt van, nem a hollandok miatt. És itt megint a televíziót kell keresni. A belga bajnokságnak most jár le a televíziós szerződése a szezon végén. Hollandiában majd Foxnak csak 2025-ben, vagy valami megszem. És a belgák szeretnek, hát addig nem is lesz Beneligai, azt gondolom, meg amiket elolvastam tegnap, belga és holland lapok, azon is azt hittek, hogy ez 2025-ben lehet reális, addig nem.
Aha.
És ugye most, úgy nagyjából egészében, ahogy írták a lapok, ilyen 80 millió eurót kapnak Belgiumba is a tévétől, majd 80 millió eurót kapnak Hollandiába is a tévés jókért cserébe, tehát a liga ennyit kap. Uh-huh. Az új 18 csapatos bajnokságban a Deloitte azt mondja, hogy ha nagyon-nagyon minimalisták vagyunk, akkor 250 millió, de a reális ez a 400 milliós tévés bevétel, ami azért egy elég markáns különbség a
markáns különbség
80-hoz képest.
A top 5-hoz képest nem fogja eltöntetni a
ezt különbségeket. Ezt is ez így van. Ugye úgy terveznék, tehát a jelen pillanatban az az elképzelés, hogy 10 holland csapat és 8 belga csapat alkotná az vonalat, amely nem zárt rendszerű lenne, hanem a mindkét országból a legrosszabb az kiesne, és az országos bajnokság legjobbja kerülne föl, a második legrosszabbak meg osztályozott játszának a második helyezettek. Uh-huh. A klubok már túl vannak az első megbeszélésen. Ugye ott 11 csapat vett részt, a Hollandiából 6, ugye az Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse, és nem tudom ki a hatodik hirtelen.
PSV-t említetted?
Na igen, PSV, Ajax, Feyenoord, AZ, Vitesse, ki a hatodik?
Hát biztos, hogy nem a Twente, mert ugye ők az egyik ellenzője ennek a...
Basszus. Na mindegy, lehet, hogy a híren fér. Na mindegy, majd ha véletlenül ott vagy neten is...
Utrecht.
Igen, Utrecht. Az Utrecht volt a hatodik.
Ugye a hollandoknál Gent,
az a belgáknál.
Vagy belgáknál, bocsánat, Gent, Genk, FC Bruges, Anderlecht és Standard.
Ez így van, ezt elbírtam volna mondani. És ez a 11 csapat leült, és ők egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy legyen. Ugye volt egy közleménykutatás, amelyben megkérdezték az összes profi klubot, hogy na, was is das? És legnagyobb meglepetésre a klubok egy része, amelyik tudja, hogy nem kerül be, mint Ado, Den Haag vagy Fortuna Sittard, azt mondták, hogy srácok, csináljuk, mert ez nekik is jó lesz. Tehát, hogy ők is azt mondták, hogy ez nekik jó lesz, csináljuk.
Nekem pedig ezzel kapcsolatban nagyon komoly fenntartás.
Bocs, még annyi, hogy még egy dolog, hogy talán a Football International-en volt egy szavazás arról, hogy mit mondanak az olvasók, hogy legyen ilyen közös liga, vagy sem. Nem mondom azt, hogy országos lefedettség volt, de több mint 9000 szavazat érkezett, És ahogy ők írtak, hát messze nem észak-koreai elsöprő többséggel, de az nyert, hogy legyen ilyen bajnokság. Konkrétan 1% különbség volt, 7%-nyi, ki a fenét érdekel, aha, választ leszámítva, hogy legyen. Tehát 47-46 nyert az, hogy legyen.
Aha.
De azon jót rögtem, hogy Észak-Koreát itt emlegetik már ilyen összefüggésben.
Nekem ezzel kapcsolatban az a bajom, hogy az egész ligának a terve, azt szerintem a futballban jelenlévő elit központú gondolkodásnak az egyik minta például. Hmm. Nem tagadom azt, hogy összerakod a legerősebb holland-belga klubokat, az egy erősebb bajnokság lesz egészségedre.
Kösz.
Az egy erősebb bajnokság lesz, mint külön-külön a Jupiler League meg az Eredivízi.
Igen, ez biztos.
Ezzel nincsen gond. Azzal sincs semmi gond, hogy ez nyilván nagyobb érdeklődés von maga után, ergo nagyobbak lesznek a tévés pénzek.
Meg a reklámbevételek is.
Azokat a fenntartás, azt mondjuk, hogy egy AC Kortrijk meccs az mondjuk nagyobb nézőszámot produkálna, mint egy Kortrijk bármi, AC bármi a saját bajnokságban, afelől már vannak kétségeim.
De szerintem ez egy marginális kérdés.
Legfeljebb a szurkolóknak kell többet utazni, mondjuk azért a két ország méretét elnézni, ez mondjuk nem egy olyan...
Sok mindenre hivatkozzunk
utazásra. Azt mondja, hogy nincsenek olyan iszonyatos különbségek. De, mit mondtad, 18 csapatos lesz, ugye? Tehát ezzel...
18 csapatos a tervezik, tehát így.
Ugye 34 csapat szerepel összesen a két élvonalban, ha jól tudom, 18 plusz 16.
16 a belga, 18 a holland, igen.
Ez ugye azt a 16-ot, azt már rögtön elkezded elsorvasztani, aki nem tagja ennek az első szezonnak. Plusz ugye feltöltöd ugye a holland meg a belga maradék élvonalat ugye a másodosztályból, ahol már azért ott már azért sok klubot az amatőr szinthez van inkább közel, emlékeim szerint.
Hát a holland a biztos.
Nem, lehet, hogy nem kvázi amatőrök, de azért már inkább az amatőr futballhoz állnak.
Hát már csak azért is, mert hogyha holland másodosztályt nézed, ott van a Jong AZ, a Jong PSV, meg a Jong Utrecht is.
Igen.
Tehát, na most meg a Jong Ajax is. Tehát négy, most amíg lesz, hogy a Twente is. Akkor, tehát öt darab utánpótlás csapat van a holland másodosztályon.
Na most ezzel kvázi kinyírod a nemzeti bajnokságot, ami persze most sokak szerint nem egy túl nagy áldozat, de hogy mondjuk akkor nyilván mit hoztak, hogy fel példaként, hogy például mondjuk nem lesz Rotterdami derbi, mert a Feyenoord biztosan fog játszani az Excelsiorra, és hogy a kisebb csapatoknak nem lesznek olyan nagyobb rangadói, hogy az Ajax-szal vagy a PSV-vel játszhatnak. Nyilván, ahogy mondtad, lesz némi fluktuáció, lesznek feljutó meg kieső csapatok.
De szerintem ennyi pénzért már hagy is korpásodik, basszus.
De itt szerintem, hogyha mondjuk 18 csapatról lesz szó a Bene ligába, akkor azt mondom, hogy úgy 22 lesz, ami anyagilag annyira el fog húzni a többitől, hogy gyakorlatilag ezek fogják úgy többé-kevésbé váltogatni
egymást
a kiesésnél. És lehet, hogy sokkal több csapatot teszel tönkre ezzel a lépéssel, mint amennyinek nagyobb anyagi lehetőségeket teremtesz. Amellett, hogy a top 5-öt nem fogják behozni, szerintem szignifikánsan nem fogják csökkenteni a különbséget. Persze megértem, meg kell próbálni csökkenteni a különbséget, hiszen az sem egy egészséges helyzet, hogy gyakorlatilag a holland bajnokság az más bajnokságoknak nevel ki futballistákat.
Annyiban vitatkoznék ezzel, hogy ők tudomásul vették, hogy hol a helyük. Tehát megvan az a piramis rendszer a holland focin belül, hogy kinek mi a dolga, és ezt mindenki elfogadja.
Hát meg nyilván üzletileg egy jó modellt is fel tudnak erre építeni.
Tök jó modell, hogy én, mint Excelsior, nevelek játékost a Groningennek. Én, mint Groningen, nevelek játékost a mondjuk a Vitesnek, vagy az AZ-nek, kb. Vagy mondjuk egy szinten vagyok velük alulról, most éppen alattuk van. És akkor én, mint AZ Vitesz, nevelek játékost az Ajax PSV Feyenoordnak. Csókolom.
Hát igen, csak ez nekem egy kicsit ilyen depressziós.
De nekik nem.
Depressziós.
Voltunk itt forgatni, és valamire tudja mindenki, hogy hol a helye.
Na igen, de...
Igen, több büszkék arra, amikor előre tudnak menni. És igen, az AZ szurkoló, vagy a Heerenveen szurkoló, az annak körül, hogyha Ha free, mondjuk a Heerenveen esetében, hogyha Freeze játékosok vannak a csapatban, hogy a Freeze egy népcsoport arrafelé, és ők ilyen baromi büszkék rá, hogyha ott vannak, olyan tájszólással beszélnek, mint a Rossebb, nem tudom őket megérteni se, de baromi büszkék arra, hogy igen, mi ott vagyunk az élvonalban. És igen, mi adunk játékost ide, meg ide, meg ide.
Szóval azért tegyük hozzá, hogy szerintem a maradék, az úgymond belga bajnokság és az úgymond holland bajnokság az gyakorlatilag nem azt mondom, hogy nullás tévés pénzt kapna, de hát nagyságrendekkel kevesebbet.
Persze.
Kivennéd belőle a rangadókat, ami nyilván inkább azoknak a kluboknak a probléma, akik nincsenek benne az összevont ligába, azoknak vesztesen. És amit mondtam, hogy szerintem ezzel több klubnak ártasz, mint aminek kedvezel, és számomra egy riasztó lépés ez, mert én egész egyszerűen még nem mindig nem vagyok kibékülve egy szuperliga gondolatában, és hogy ez megint egy lépés arra felé, hogy a nemzeti bajnokságokat elsorvazd. Ugye egyébként ilyen ötlet szinte nem hiszem, hogy bármiféle megvalósítatósági tanulmány készült, hogy ez Magyarország kapcsán is volt ilyen regionális, közép-európai
liga terve. Akkor most elmondok
valamit, amit
betegre röhögtem magam. Magyarország a példák között előkerült. Uh-huh. Az egyik holland...
Osztrák-magyar monarchia?
Nem, annál sokkal szebb példa került elő. Olyan, amiről én addig a pillanatig, konkrétan tegnap estig nem hallottam. Uh-huh. Volt ilyen terv, konkrétan az a holland futballötő azt mondta, igen, már hallottunk ilyen dolgokról, például Bulgária és Magyarország esetében.
Aha. Ez nekem most így nem tudom, mire gondolhatott a költő.
Én sem tudtam, próbáltam utána keresni, sehol nem találtam. Aha. Nyilván ilyen monarchia bajnokságot, vagy ilyesmit, arról jó pár éve is volt szó, hogy osztrák, meg szlovák, meg egy-két délszláv csapat, meg magyar csapatok részvételével létrehozni valami közép-európai ligát, ilyenről volt szó. Mert hogy csak ötlet szintjén, tök mindegy, volt szó. De magyar, bolgár.
Nem tudom, honnan lehetett.
De elmentettem a cikket, mondom, akkor a ökörséget nagyon nehéz.
Illetve a másik, azért ami kardinális kérdés ebben a témában, hogy egyrészt mi lenne a hazai kupasorozatokkal, gondolom az lenne a logikus, hogy ott maradnának a saját kupájukban, hogy akkor legalább ott lenne kvázi lehetőség rangadókat játszani, de hogy mi a helyzet az európai kupaindulás?
Ebből akarnak indulni a közös bajnokságban. Hát,
nyilván, csak hogy az a kérdés, hogy az UEFA-hez hozzájárul.
Jó, és azt is írták, hogy az UEFA támogatná az ötletüket, még de ilyen cikket is szálltam. Nem tudom, hogy honnan veszik, nem tudom, hogy csak hangulatkeltésnek szánták-e, tudok ilyenre hajlani, de volt olyan cikk, amikor azt írták, hogy igen, az UEFA támogatná ezt az ötletet, mert arra hajaz, hogy vagy nem is hajaz, hanem arra felé tart, hogy ez erősítse a két ország labdarúgását. Nyilván ez az UEFA sokszor elitista szemléletében bőven belefér.
Igen, tehát én azt mondom, hogy
csak el kell dönteni.
Hogy akik ezt meg akarják alapítani, teljesen azt mondom, hogy szakmailag is, meg anyagilag is racionális döntésnek tűnik, hiszen mind a két szempontból egy erősebb bajnokság jön létre, amelynek tagjai több pénzt keresnek. Csak megint úgy érzem kicsit, hogy itt lefelé nem nagyon nézünk, vagy lefelé taposunk, vagy igazából semmibe vesszük a...
Egy millió szín talán nem néznek le, erre gondolsz, nem?
Hát igen.
Tehát a dögöljön meg a szomszéd tehene.
Hát igen, csak hogy ez az egy bizonyos szín talán, ez mondjuk már emelkedik, és mondjuk lehet, hogy azt mondod, hogy 10 éve harmadosztály volt, meg 5 éve másodosztály, most már a tabella második fele az élvonalban.
Igen. Csak ugye az a kérdés, hogy ennek az országnak, ennek a két országnak a futballját egy. Mivel akarod megmenteni, akarod-e megmenteni? Menthető-e? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy én máshonnan, tehát én ilyen szempontból tudok kevésbé romantikus lenni, mi akkor, hogy szuperligát nem akarok, hogy itt nálam például ez a belga-holland közös bajnokság, ez belefér. Uh-huh. Egyívású a két ország. Már most jelenlegét meg a társadalmi berendezkedését tekintve biztos vagyok benne, hogy ez többet adna hozzá az ottani futballkultúrához, mint az, hogy rendezzenek minden évben egy, tudom én, Ajax Fortnite-t, mondtam valamit. Szerintem ennél többet ér egy Ajax Brugge évi 2 legalább. És ez talán meg tud mozdítani olyan erőket, hogy egyszer-egyszer, tehát ne az legyen a véletlen, ami az előző szezonban volt, vagy az Ajax odafért a BL4-be, hanem az legyen a véletlen, hogy az Ajax kimarad a BL mondjuk 8-ból.
Na de ezt a részét nem látom. Hogy legalábbis a BL,
ezzel, akkor, legalábbis a okay, BL szintjén. Oké, ezt elfogadom, hogy mondasz, de akkor melyikkel teremted meg hamarabb az esélyt arra, hogy az legyen, amit én mondtam? A jelenlegi rendszerrel, vagy egy erősebb bajnoksággal? Melyik, nem azt mondtam,
erősebb bajnoksággal.
Egyik sem hordoz magában biztosítékot rá.
Nyilván azt tűnik logikusabbnak, hogy az erősebb bajnoksággal, ahol több pénzt keresel.
Igen.
Mert ez azért részben nagy rész pénzkérdés. Az, hogy betörjél az elitbe, vagy szintet lépjél, sőt nem csak részben, csak pénzkérdés.
Nyilván ezek a klubok nem fognak rendelkezni, tehát akkora háttérbázissal. Azt gondolom, hogy még a Benfica, Porto kettős is egy elég kemény vetétás, mint anyagi, mint háttérbázist illetően. De ha nem próbálják meg, akkor a jelenlegi rendszerben én nem látom az előrelépést. A konzekvens előrelépést, tehát nem a statisztikai hiba határos előrelépést.
Nem, én sem hiszem. Főleg úgy, hogy azért most olvastam egy cikket az Independenten, majd lehet, hogy belinkelem, ami gyakorlatilag a futball polarizálódásáról szól. Nem kéne ilyen nagy szavakat használni.
Lehet, hogy van magyar kifejezés.
Tehát gyakorlatilag arról, hogy mennyire kikristályosodik az elit, ami durván 20 klub és a többiek közti különbség, és hogy ez egy áttörhetetlen akadály, és szétrombolja a futballt. Kicsit pessimista felvetés. De volt benne egy mondat, ez az elején volt, hogy a Premier League top klubjainak volt valami megbeszélése, és ott az egyik azt mondta, hogy egyik vezető azt mondta, név nélkül említik, hogy nem szeretnénk túl sok Leicester City-t a jövőben. Tehát, hogy az elit semmiképpen nem szeretné azt, hogy megtörnék húzamosabb ideig az ő uralmát, vagy dominanciáját, egyszer belefér, de próbálják azért úgy meghackelni a rendszert, hogy ez minden kevesebbszer történjen meg.
Én ennél egyre messzebb is merek menni. Nem is akarnak beengedni senkit maguk közé.
Hát, vagy legalábbis úgy, hogy a látszatot fenntartani, hogy beengednek valakiket.
Tehát én azt gondolom, hogy ha Leicester nyerne 5 bajnoki címet, akkor sem emlegetnék. Tehát most mondjuk közül 10 évből 5-szor Leicester lenne a bajnok, játszunk el a gondolata, az Arsenal semmit sem nyerne. Én akkor is azt gondolom, hogy Angliában az Arsenal sorolnák az elitet, és a Leicester nem.
Persze, viszont ez egyébként meg az a vicces, hogyha mondjuk megnézzük az éves bevételt, és ezt most lehet, hogy félrelövök, szerintem nem, de mondjuk a világ 40 leggazdagabb, vagy legnagyobb bevételű klubjában biztos, hogy benne van a Leicester.
Persze, az angolban is egy 10. helyzetésben van.
Úgyhogy, tehát ilyen különbségek, tehát hogy az elit az elitebb még ennél is, tehát hogy már abban a Leicester sem nagyon fér bele. Nyilván nem konkrétan a klubra gondoltak, hanem az, hogy a status quo-t azt ne nagyon borítsa meg rendszeresen senki, és nyilván ezek a klubok a leggazdagabbak, és ezeknek a kluboknak van a legeslegnagyobb lobby erejük is. Tehát ők tudnak azzal fenyegetőzni, ezzel a szuperligával például ezt mindig tudják lebegtetni, hogy na, ha nem csináljátok azt, amit mi akarunk, akkor mi elköszönünk. És úgy lesz, hogy gyakorlatilag a Premier League az így jött létre.
Igen,
90-es évek elején.
Igen. De említettem a státusz kódnak, mert seggemet széltúgják, hanem állt neki dolgozni lassan.
Hát akkor azt hiszem eljött a vég. Nem feledkeztünk meg a Veronáról, amit többet kértetek tőlünk, de most már az időnkben nem fér bele. Jövő héten mindenképpen szót ejtünk róla, és reményem szerint valamikor a Hetaféről is. Köszönjük, hogy meghallgattatok.
Bocsánat, még annyit beledumálva, hogy jövő héten ugye kezdődik az Európai Kupa sorozatoknak a tavaszi folytatása. Mert ha úgy adódik, megpróbálnánk kedden jelentkezni a véletlenül sikerül, akkor csoda történt, hanem akkor valamikor a jövőt folyamán jövünk.
Na, köszönjük!
Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.